kedves testvérek, miután a Szent Vasárnap elfogytak a bűkös utáni Szent Vasárnapok, így a liturgia szabályai szerint most azokat a vasárnapokat veszünk, ez főleg azok miatt, akik a misszáléban ki akarják keresni a mai vasárnapot, hogy azokat a vasárnapokat veszünk, amelyekre nem kerül sor 10 kereszt után, tehát a 10 kereszt utáni 5. vasárnapnak a olvasmányai könyökléseit vesszük a mai vasárnapon. És az evangéliumnak a fő témája az, ami nagyon sok embernek, hívőnek és nem hívőnek is botrány okoz. Ez pedig a világ és az egyháznak a reális állapota. Honnan van az a sok gondfoly, honnan van az a sok rossz, a végtelenül jó Isten által teremtett világban, amit az Isten jónak teremtett és megállt. Ha szerető és mindenható ez a teremtő, akkor miért tűnj meg a gombolj? Isten irgalmassága, hosszan tűrése nagyon sokszor botrány, és sokszor a két gombolj próbatvétele. Igen, testvérek, a világ és az egyház is olyan, hogy megtalálható benne fej mellett a legnagyobb életszentség és a legszégyenletesebb bűn. A gombolj a munkások és a felügyelő anyagsága miatt jött a földre, aludtak ezek a munkások ahelyett, hogy őrizték volna a földre az ellenség cselekvései ellen. Gonosz ember bűnben ez, mondja az evangélium, vagyis a sátán, aki minden szentet, minden nemeset, minden, ami Istentől van, be akar rocsolni, Istentől elszakítani az ember. És még nagyobb botrány, hogy a szántóföld ura, maga az Isten, mindezt tétlenül nézi. Látszólag nem akar beavatkozni a világ végéig, nehogy a jónak is ártson. Engedi növekedni egymás mellett a jót és a rosszat is. A történelem folyamán sokan, főleg a jó hívek, a jó szándékú keresztények megbotránkoztak ezen. Az egyház és az egyháziak romlottságára. Nagy hiszen a fókortól kezdve napjainkig. Gondoljuk bele, amikor a konstantini fordulat után, amikor a nagy konstantini császár szabadságot ad a keresztényeknek, majd később a kereszténység állatvallását állít a római irodalomba, beöszöntenek az új híveknek a tömegei az egyházban, akik már nagyon sokszor nem őszinte hívből, meggyőződésből, hanem érdekből lesznek keresztények. És hát ez a nagy tömeg felhívítja a minőséget, nagyon sokan sajnos ugye hát nem élik azt a keresztség, azt a keresztény hitet, amit szájukkal megvallanak, és bizony hát a papságra is behatol a lazaság, az erkölcsi sügyedésnek a méteje, és ekkor jelentkezik az a mozgalom, az a szekta, ami ellenkor a Szent Ágoston atyánk nagyon nevesen fellépett, a donatisták. Itt azt mondják, hogy az egyház az csak a tökéletesen gyülekezete lehet, tehát azok, akik súlyos bűnben élnek, főleg a papok, azok nem lehetnek tagjai az egyháznak, tehát ők nem tartoznak Isten nyájához, és ezért mi kivonulunk ebből a bűnös közösségből, és megalapítunk a mi tökéletes, a bűntelenekből álló tiszta társaságunkban. Hát ők voltak a donatisták, akik például tagadták azt, hogy egy bűnös pap érvényesen szolgáltatnak ki szentségeket. Hát gondoljuk bele, hogy ez micsoda következményekkel járhat, hogyha nekem mindig rettegnem kell attól, hogy vajon az a pap, aki engem megkeresztel, vagy az a pap, aki engem fölordozott a nyomtatószékben, hogy az milyen lelki állapotban volt. Hogy neki volt-e súlyos bűne, vagy nem, mert hogyha súlyos bűnben szolgáltatnak ki a szentséget, akkor ez a szentség számára érvénytelen. Tehát egy teljes bizonytalanságot és teljes zűrfagat okoztok ez az egyházban, és ezért is kellett tisztázni, hogy a szentségek érvényessége nem függ a kiszolgáltató lelki állapotából, méltó vagy méltatlan voltából, hiszen a szentségeknek a forrása végső soron maga az Isten. kísértés, a tökéletesség, a sterilitás kísértése, amely ugye igazolja azt a mondást, hogy a jónak a legnagyobb ellensége a tökéletes. Vagy jobban mondva, hát a létező, a már megvalósult jónak a legnagyobb ellensége az elképzelt, a megállapodott tökéletes, ami valójában ilyen formában, ilyen steril, tiszta formában nem létezik. Hát igen, testvérek, számtalanszor volt ilyen, hogy látván a botrányokat az egyházban, sokan ugye, hát ki akarnak szabadni belőle, egy másik tiszta egyházat alapítani, vagy pedig elveszítik magát az Isten, hitüket is, mert hát Isten látszólag passzív, nem törődik magának az egyházat, és nem tartja meg ígéretét, hogy a pokol kapui nem lesznek elég rajta. Ennek a magatartásnak az egyik legfrappánsabb példája, ugye Luther Márton, őt már a múlt vasárnap is említettem. Nagyon sokszor felszokták hozni a reneszánsz egyháznak a romlottságát, a botrányos életét, a reneszánsz pápaságát, a korruptságát, de nagyon ajánlom Penzenhofer Antal 6. Sándor és Luther című művét, amelyben összehasonlítja az egyház történelem legrosszabb hírű pápáját, 6. Sándor, akik ugye hát a katolikus történészek is a papság szégyeninek mondanak, tehát ők összehasonlítják a reformátorok fejedelmével, és bizony kiderül, hogy a amúgy is erkölcsi fertőben fekvő korszakban ezek a bűnök hát meglehetősen megszokottak és elterjedtek voltak. A reformátorok sokszor felnagyították ezeket a bűnöket, de úgy, hogy is itt jön a legrosszabb része, hogy maguk sem voltak mentesek ezekről a bűnökről. Sőt, élen jártak ezekben a bűnökben, amelyeket olyan kíméletlenül ostoroztak a katolikus egyházban. Luther például senki sem kényszerítette, hogy az egyház megújulása érdekében megszegje szerzetesi fogadalmat. Nem kényszerítette senki, hogy a két szentségtől ötöt eltöröljön. Köztük például a papságot és az eukarisztiát is. Hogy a hit alapvető tanításait megváltoztassa a saját elképzeléseik szerint. Olyan tanításokat, amelyek bizony nem a katolikus egyház kitalálásai, hanem igazoltak már Krisztustól származtak, és az apostolok korában is gyakorolták ezeket a gyakorlatokat, és vallották ezeket az igazságokat, és amelyek, hát ugye az egyház atyák az első századoknak a nagy egyházi tanítói írásokban is jelen vannak, tehát nyilvánvalóan igaz volt, hogy ezek nem későbbi torzulások, hanem az eredeti üzenethez tartoznak, hát ezeknek a nagy sokaságát is eltöröltek Luther és társai. Az eredmény pedig az egyháznak a szétszakítása volt, majd a keresztény Európát pusztító 30 éves háború. És mindez akkor, amikor a török veszély az egész keresztény világ elpusztításával fenyegetett. Luther annyit mondott erre, hogy hát a török az méltó büntetés az Istennek, az egyház bűnei, ellenetlensége miatt ne álljunk neki ellen, hanem egyszerűen engedjük, hogy Isten akaratát teljesítsék a törökök, amikor felújják a keresztény országokat. És aztán végül maga Luther is belátta az ő következtetéseinek és a gondolatainak a tévességét is, mert hát halál előtt saját kezünek fölírta ezeket a gondolatokat, idézem ő, magam sem tagadhatom, hogy a dolgok új állapotot gyakran rettegéssel tölt el. Különösen a lelkiismeretem személyre veti, hogy az egyház ősének én felszavartam, amely a pápapság alatt oly nyugodt és békés volt, és hogy tanai által mindenütt szakadást és nyugtalanságot idéznek elő. Mert az emberek most bosszúállóban, köstényekben, szintelenebbek, erkölcstelenebbek, javíthatatlanabbak, szóval sokkal rosszabbak, mint amikor még a pápaság alatt állnak. Tehát íme testvérek, hogyha valaki nem a Szent Lélek szerint, nem alázattal és nem hittel összfogódik az egyház megjobbításán, akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogy sokkal rosszabbá válik a helyzet, mint amilyen azelőtt volt, hogy a gyógyszer, a vil gyógyszer lesz a legnagyobb méreg és a legnagyobb ellenség. Mások viszont hasonlóan válságos helyzetekben, látván az egyház silagos állapotát, egészen más utat választottak. És ennek a klasszikus példája Assisi Szent Ferenc. Ugye ő a jóléti társadalom kísértései közepette nőtt fel, ekkor Európa gazdaságban is ellenő a kereskedelem, a gazdálkodás, ugye a csúcspontjában, de ugyanakkor a szegények egyre nagyobb gomorba taszítatnak. És ebben a helyzetben sokan ostorozták a gazdag ugye község egyházat, elszakadva tagadják az egyházi hierarchiát, az albiak, a katarok, Fraticelli, stb. Egy csomó eredmény mozgalom. Ferenc ugyanígy látván a bajokat és vállalván az egyházat a bajai, nem másokat akart megreformálni, hanem önmagán kezdi. Ő maga kezdi élni a krisztusi szegénységet, ő maga lép rá az evangéliumi megvédés útjára, ugyanakkor a tanítás, az egyháznak a tiszta, áthagyományozó tanítását a legnagyobb mértékben tiszteli. Például ő nem tagadja az eukarisztiában a valóságos jelenlétet, hanem felvirágoztatja az eukarisztikus kultuszt. A papok méltatlan bűnös élete láttán nem tagadja a papság szentségét, hanem ellenkezőleg mindenért jobban tiszteli a papokat. Azt mondja, hogy ha egy angyallal találkozik és egy pappal, hogy először a papot köszönteni és tisztelni meg, mert a papnak van egyedül hatalma, hogy Krisztus felhozta a földre az átváltoztatás által. Ilyen hatalma egyetlen angyalnak sincsen. És följegyezték, hogy sokszor éppen a rossz hírű, a tiltatlan életű papokhoz nem tett gondi, jelezvény azzal, hogy ő akkor is tiszteli bennünk Krisztusnak a hírnökeit, a követeit, és ő magukban, a papokban meg akarja erősíteni az ő küldetési tudatát, hogy gondolj bele, atya, hogy milyen ajándékot kaptál, micsoda nagy kegyelmeknek a hordozója vagy. Hát akkor ez nem azt jelenti, hogy ez méltóan kell élned, hogy valóban meg kell változtatnod az életedet. Tehát az a tény, hogy egy ilyen szent ember hozzájön Bódi, az bizonyára nagyon sok papot mellbevágott és elindított a megtérés útján. És aztán, amikor megjelenik ez az Isten szegénykéje, a középkor leghatalmasabb pápák előtt, harmadik Vince pápa előtt, amikor a pápaság a világi hatalmának és pompájának a csúcsában, rongyos szerzetesként ott van, és a pápa álmában látja, hogy összedőlni készül a lateráni bazilika, a pápa székesegyháza, és csak azért marad állva, mert egy szegény, rongyos csuhás szerzetes megtámasztja ezt a bazilikát a bálába. És másnap a pápai audiencián élve már a maga teljes húsvér valójában ott áll előtte ez a rongyos csuhás szerzetes, és közli vele az Isten akaratát, hatalmas pápa pedig áldását adja és elfogadja az ő hozzalmát. Igen, testvérek, tehát ilyen alázattal volt Szent Ferenc, és így sikerült egy valódi megújulási mozgalmat elindítani, ami évszázadokra szólóan tényleg alapjában az egyháznak a új virágzását hozta el. Vagy például gondoljuk bele, hogy Szent Pio atya is Szent Ferencnek egyik legkülségesebb fia, aki ugye szembesült az egyháznak a modernkori válságával, annak a kezdeteivel, és nagyon keményen meg is bélyegezte, de amikor igazságtalan szankciók sújtották őt, amikor elhívották hosszú időre nyilvános misézésről, a nyomtatástól, akkor sem szabadt el ebből az egyháztól, hanem elfogadta ezt a mellőzést, ezt az üldöztetést, és aztán Isten tudólag bőségesen igazolva is kárkodott a bűnt. Vagy ami Szent Norbert atyán, Remond fejek alapítója, ő is a korrupció, a simónia állapotával emelkedett ki, maga akarnak élni, hanem csupán az egyházi javadalom, a tisztséggel járó pénz miatt, a pontalan és dologtalan, de kényelmes, biztonságos élet kedvéért. És aztán mégiscsak az Úristen lenyúl hozzá, ledobja őt a lovából, egy ikar alkalmából, és a Szentírás szavaival hát figyelmeztet ő életének a megjobbítására. És itt jön megint az a döntő kérdés, ami elhagyja a Szent Norbert hajkát, nem az, hogy én már tudom, mit kell tennem, és én fogom majd megmutatni az egyháznak, hogy hogyan üljön meg, hanem az a kérdés jön az hajkára, hogy Uram, mit akarsz tőlem, mit tegyek? Mindig ez a megújulásnak az alapja, hogy Uram, meg Uram megkérdezi, hogy Uram, a te egyházakról van szó, a te meződ, a te földedről, mit akarsz, mit tegyek? Esetleg erőszakolatok, hogy a tégyen ki gyökerestül? Milyen meglepő az Úrnak a szava? Nem. Hagyd őket növekedni az ítélet napján. Majd én intézkedem. De te gondolj arra, hogy neked húzzának kell maradnod is lenni. Neked kell ugye a fényben élned. Neked kell a kegyelmi életet megőrizned. Mert ha te már fény vagy, akkor a sötétség ezáltal csökken. Tehát te elsősorban saját lelkedén vagy felelős, és a rábízóknak él. Nem az egész egyházat kell megmenteni. És tehát ezt az üzenetet, az Úr üzenetét hallott a Norbert is, és először ő az, aki elmondom a világtól, átgondolja az életét, mélységesen, bűnbánatokkal, megjól, papá szenteltetni magát, és elkezdi az apostolok életét, a vándor prédikátoroknak az életét, ezekkel bűnbánatokkal, és aztán szépen lassan az Úr társad elé, és megalakul az a rend, amely már igen-igen nagy megújulást eredményezett az egyházban. Igen, testvérek, tehát ma se esünk kétségbe a sok konkolyt, a rendezetlen húzaköldet látván. Isten ezt tolerálja, bizonyára jókkal, a végén nyilvánvalóan, hogy könyörtelen rendet tesz, a kókoly elégeti tűzzel, és a húzát pedig a csűrében összegyűjti, de ez a pillanat nem most van, és főleg nem a mi feladatunk, hanem nekünk ugye meg kell maradnunk az igaz élet útján. Isten soha nem hagyott cserbe azokat, akik hűségesek akarnak hozzá lenni. Ma is így szenteket, nagy megújítókat, akik a saját szent életszentségükkel fény teremtenek, fény árasztanak. Nem hamisítják meg a tanítást, nem szakadnak ki a bűnös egyházból, azt gondolván, hogy ők jobbak, és ők jobban tudnak tenni, hanem szenvednek az egyházzal együtt, és dolgoznak érte. És az eredmény biztos, hogy nem marad el, mert ez a szántóföld akkor is Isten földje, a búza is az övé, ő jelen van Péter bárkájában, ha látszol a balszit is, és az utolsó szó mindig az övé lesz. Tehát ebben kell nekünk bízni, ezért kell hűségesnek megmaradni, és ezért kell valóban elsősorban a saját megtérésünkön, a saját lelki megvilágosodásunkban és a saját